és a széthullott emberi kapcsolatait helyreállítani. Ugyanakkor testvéreim, ahogy ezt az igét olvassuk és jutunk egyre inkább előre, azt is tapasztalhatjuk, hogy ez az öröm nem fog meg sohasem a személyes, a családi örömtől, hanem újra és újra visszatér az ember életébe, úgy is mondhatnám, hogy visszatér a személyes családi örömbe. És majd éppen azt halljuk ebben az ige szakaszban, a keresztelő János születése történetében, ahogyan ez az isteni öröm látható módon visszatéri már nem ígéretként, hanem valóságként, hanem beteljesedésként a Zakariás és Erzsébet életébe. Keresztelő János születése, aki a keresztelő nevet, mint ahogy tudjuk, később kapta, tehát még ekkor ennek a kisgyermeknek a születése, akit Jánosnak neveznek, kétségtelenül, hogy örömöt jelentett a család mindenekelőtt a édesanyja és az édesapa életében. Hát örömöt jelentett mindenekelőtt azért, amit hallottunk, hogy ők idős emberek voltak, lemondtak éppen a kor előre haladtával arról a reményről, hogy valaha is gyermekük fog nekik születni. Szóval az öröm, hogy most már az emberi várakozás ellenére Isten elhozza azt, ami évtizedeken keresztül nem történt meg ennek a családnak az életében. Azt is mondhatnám, hogy egy érett kornak a gyümölcse is, talán az öröm annyival nagyobb, mint amennyi évtized feszültsége és várakozása van mögötte. Ugyanakkor testvéreim, ott van, ha figyeltünk az igére, korábban is, akik itt voltak és követték ennek az igének a folyását, ebben a beteljesedésben Zakariásnak, a papnak az imádság, illetve imádságának a meghallgatása. És ott van Erzsébetnek, az ő feleségének az életén az a felszabadító érzés, amellyel le tudta magát vetni, magáról vetni éppen ebben a történetben annak a gyalázatát, vagy legalábbis azt a kítéletet, amelyet hordozott ő magán, hiszen abban a korban testvéreim a gyermektelenséget Isten ítéletének tekintették, különösen a nőknek az életét. És ez az asszony egyik pillanatról a másikra megszabadul egy bélyektől, épp azáltal, hogy gyermeke születik neki egy lehetetlen, vagy emberileg lehetetlennek tűnő korban. Ugyanakkor azt olvassuk ebben az igében, hogy az élet, az új életnek az öröme tovább árad. Nem marad meg ebben a családban. Hanem eljönnek, olyan gyönyörű olvasni, a rokonok, és eljönnek a szomszédok. És mind együtt örülnek ezzel a családdal valahol Júdea hegyei között egy kisvárosban, ahol él ez a házaspár. Az egész környezet, aki ott van, szomszédok, távolabbi rokonok is mind összegyűlnek. Szóval az érdekes testvéreim, hogy ezek az emberek nem ismerik az Istennek az ígéretét. Nem tudják, hogy ez az újszülött kisfiú, ez az Isten ígéretéből fakad, ők is Isten ajándékának tekintik, de azt nem tudják, hogy milyen különleges dologgal bízza meg őt az Úr. Ők egyszerűen csak örülnek. Részt vesznek ennek a családnak az örömében, részesei maguk is egy csodának, és ahogy említettem egy korábbi ügyehirdetésben, ez a család még olyan család, amikor nem irigykednek egymás örömének, vagy egy olyan közösség, egy nagyobb közösség, hanem részt kívánnak venni egymás örömébe. És amikor eljön a 8. nap, a zsidó szokások szerint körülmetélik ezt a kisgyermeket, és a körülmetéléshez hozzá kapcsolódik a névadásnak a szokása. Egyes írásmagyarázók azt mondják, hogy valahonnan innen eredeztethető az, ami aztán a katolikus testvéreinknél ragad bent az egyházban, hogy a kereszteléssel egyidejűleg névadást is tart. A 8. napon a körülmetélés követően, vagy azzal együtt adnak a gyermeknek nevet. És abban a korban a névadás joga az apáé, de hát ismerjük azt, hogy Zakariás pap megnémult a templomban, nem tud beszélni, most már hónapok óta. Megkérdeznék, hogy mi legyen, de nem tud. Ő válaszolni a kérdésre, mi legyen a gyermeknek a neve. Az a közösség, aki ott van, aki részt vett ebben az örömben, kitalálja magától az amúgy egyértelműnek tűnő válasz, mi legyen a gyermeknek? Hát legyen az, ami az apjáé volt. Legyen ő Zakariás. Öreg korban kapta, tovább itt egy örökséget, talán ő kap is lesz belőle, mint az apjából. Legyen a neve. Csak úgy a név nagyon szép. Hiszen Zakariás mai nyelvre lefordítva azt jelenti, az Úr megemlékezett. Milyen gyönyörű, szinte rímel erre a történetre, hogy az Úr megemlékezett még erről a bizonyos házaspárról is, és gyermeket adott nekik. Beszédes a név, és beszédes benne a körökség továbbadása, továbbadásának lehetősége, mint ahogy testvéreim a mi kultúránkban is benne élt, és reménység szerint benne is fog élni, az, hogy a gyermeket továbbviszi nemzedéken keresztül az apjuk, olykor nagyapjuk neveit. Talán ismerünk olyanokat, én magam is ismertem, aki folyamatosan a hetedik generációban viselte ugyanazt a keresztnevet egy családban. Örökség volt tovább vinni a nevet. Látszólag minden rendben van. Körülöttük állók azt mondják, legyen ennek a gyermeknek a neve Zakariás, mint az apjáé. És akkor megszólal Erzsébet az édesanyja, és azt mondja, nem, hanem János legyen annak a neve. És meghöttem mindenki. Annál is inkább, mivel abban a korban az asszonyok nem nagyon szóltak bele, nem csak a férfiak, hanem a közösségnek a döntésébe. És akkor egy kicsit ilyen felkiccenve mondják a körülötte állók Erzsébetnek, hogy senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetné. De rendben van az apjáit, nem, de hát még a te rokonságodban sincsen. Aki János lenne, hát miért akarod te ezt a nevet? Hát nem szép az a név, ami az apjáit. De csodálatos, kifejező, örökséget átvívő, jelzés értékű. Ki tudja, hány nemzedékben visszamenőleg talán ott volt ez a név. Testvére, minden benne van képségében, csak egyetlen nincs benne, amit nem tudnak ezek az emberek, hogy ez a név nem az Istentől való. Mert ha visszaemlékszünk, a 14. versben olvasjuk, mikor az angyal megjelenik, azt mondja, hogy ez a gyermek, amelyik megszületik, ennek János legyen a neve. Istennek más az akarata. És ez az, amit nem akar a környezet tudomásul venni. János legyen. Ennek a neve, mondta annak idején Gábriel angyal ott a templomban, Zakariásnak, amikor megnyílt. Mert János azt jelenti, az Úr kegyelmes. János legyen a neve. Igaz, hogy nem volt benne a család egyik ágán sem. Ez a név az örökségben. De Isten azért adja ezt a nevet a gyermeknek, mert szeretné jelezni nem csak azt, hogy kegyelmes, hanem azt, hogy valami új indul el. Ebben a családban mi több új indul el a történelemben. Isten lezárja a régit, egy kort, egy időt, amelyet mi ószövetségként ismerünk. Ennek a megszületendő, illetve a megszületett gyermeknek az életével végződik az ószövetség, és kezdődik valami új, nem ővele, hanem azzal, akire ő majd mutat, a megváltó Jézus Krisztussal. Valószínűleg testvéreim nem tudják ezt az ő szülei sem. De egy valamit tud ez a két ember, akiről azt hallhattuk, hogy imádságban járták az egész életüket akkor is, amikor úgy érezték, hogy kudarcba fulladt, nem talál meghallgatásra Istennél az ő könyörgésük. De ők letették az egész életüket mégis az Isten elé, és ahogy letették a régi életet az Isten elé, úgy bátrabb felvenni az újat az Isten elő. Bátrabb engedni az ő uruknak. Ha ő azt mondotta, hogy János legyen ennek a gyermeknek a neve, akkor Erzsébet szemben menve a korabeli etikettel megszólal, és azt mondja, nem, nem az lesz, amit a közösség akar, hanem az lesz, amit az Isten akar. Nem az lesz, amit a tömeg kíván, hanem az, amit Isten szeretne ennek a gyermeknek az életében. A testvéreim, ez a gyönyörű, Istentől elvenni valamit, és oda tenni bátran, olykor szembe menve a korszellemmel, a tömegízléssel, és azt mondani, hogy nem, az én gyermekemet nem, nem adom oda névben, hitben, semmiben nem adom oda a világnak, hanem odaadom az Istennek. És bár csóválják sokan a fejüket, mint ahogy itt is csóválták a körülöttük lévők, hogy miért történik meg, miért teszik ezt a furcsaságot, hiszen nincs benne, ez nem korszerű. Nem korszerű, hanem Istenszerű. Az édesapának és az édesanyjának a döntéses, ami Istenszerű, testvéreim, az örökké van. Abban áldás van mindig. Sokan még a régi hagyományban talán valami lelki belső megnyugvásban a mai időben is Istenben vannak, de már a saját gyermeküknek vagy az unokájuknak nem tudják elképzelni ezt az életet. Nem a külső életet, nem tudják elképzelni az egyházi életet. Testvéreim, nézzetek körül a világba, és egy kicsit mindannyian nézzetek magatokba. Mert én látom, nagyon sokszor, ilyenkor karácsony közelében is, hogyan vihaskodunk, hogy egyáltalán a gyermekeinket össze tudjuk hozni egyetlen próbára a karácsonyi műsort illetően. Mert annyi minden fontos dolog van, ahová mind-mind elmegy a gyermek, és valahogy ez marad utoljára. Annyi minden van, nem tudom hány szülő és hány nagyszülő gondolja az egyházban, hitben, szeretetben, az Isten örökségében az ő gyermekének az életét. Gondolja ezt a legfontosabbnak. Nem sokkal inkább iskolákat, lehetőségeket keres az ember. Még a saját életükben el tudják képzelni. Nem tudom hányan gondolkodtatok, testvéreim, a ti gyermeketeknek, unokátoknak a jövendőjéről abban az egyházban, ami akkor lesz, amikor ők ilyen korúak lesznek, mint ti. Hol lesznek ők és miben? És fogják-e énekelni azokat az énekeket, amik még most hangzanak a templomainkban, a régi zsoltárainkat, amelyek 400 éven keresztül itt éltek közöttünk? Egy olyan nemzedék, amelyiknek már nincs lehetősége se lassan megtanulni. Hát régen sem a lelki pásztortól tanulták meg, testvéreim, hanem az édesanyjuktól, meg az édesapjuktól, meg az iskolában. Én is a legtöbb éneket nem a lelki pásztoromtól, hanem az én édesanyámtól tanultam meg, mikor otthon voltunk. Zakariás és Erzsébet mer Istent álmodni az ő gyermekének. És mindegy, hogy mi van körülöttük, és mit kívánnak. De vajon ma szülők vannak-e olyan bátrak Istent álmodni a gyermeküknek? És letenni, ahogy mondottam, a korszellemmel szemben, a tömeg nyomásával szemben, a mai világ kihívásával szemben, hogy ne az legyen, amit a többség kíván, hanem az, amit az Isten kíván ennek a gyermeknek az életében. Pál apostol mond egy gyönyörű dolgot, amelyet nagyon sokszor felszínesen használunk, és ez az ige így hangzik, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. És sokszor elmondjuk ezt úgy felszínesen, testvéreim, de higgyétek el, így van. A napokban tettem le a kezemből a újkori, az úgynevezett posztmodern magyar irodalomnak a kult regényét, Odri Géza iskola a határon című regényét. És én nem is gondoltam, ugye az ember, én valamikor olvastam, és most újra olvastam, és ez van benne latinul, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten és a regényt ennek az igének a félbetörésével két főrészre osztja. Most derült ki a számomra, hogy akaratlanul sugalmazásában milyen református volt ez az Odri Géza. ricordare della sanna loro vostro muiro. Sotto il giorno di sette, in nemmo sia nel bauze, biblio e idizzate, o nel pontir, nel ugvete prigig, e giorno di sides, più da donato, fin solito, történet küzére, hogy ez az ige, mint üzenet átjön ezen a posztmodern regényen, nem azok, akik helyezkedni tudtak abban a kis közösségben, ahol voltak, nem azok, akik besúgók voltak, nem azok, akik erősek voltak egy bandában, és másokat megaláztak. Nem, hanem azok, akik botladoztak, olykor megaláztattak, azok, akiket olykor elküldtek, árnyi széket pucolni, akik néha lázadoztak. Ezek az emberek voltak, akik végére jutottak az iskoláiknak és a történeteiknek. És valahol négyen ott van ez a biblikus üzenet. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Isten. Zakariás és Erzsébet nem sejti a gyermekük jövőjét. Ők nem tudják, hogy ez a kicsi János lesz a nagy keresztelmű János. De abban biztosak, hogy amit az Isten mondott, ahhoz az Isten ígéret bizonyossága is hozzáfűződik, ezért ennek a gyermeknek a neve János kell legyen. És mindegy, hogy mit mondanak a körülállók, mindegy, hogy mi a világnak az igénye, mindegy, hogy mi a kihívás, mindegy, hogy mi a korszerű. A korszerű az mindig múlandó. Az Isten szerű az mindig maradandó. Isten azt akarja, hogy János legyen, azt akarja, hogy megmutassa az ő kegyelmét abban a gyermekben, és az ő szülei még nem tudják, hogy hogyan fog megmutatkozni ez a kegyelem abban a gyermekben, de biztosak abban, hogy meg fog mutatkozni. És rajta keresztül Istennek a jelenléte és szeretete ebben a világban. Hiszen Isten azzal, hogy elhívta, hogy nevet adott neki, valamit szeretne ennek a gyermeknek az életében, amit még ők, a szülők nem látnak. Egy kedves történet van, amelyet talán sokan hallottak, egy református lelkész családban történt, sok gyerek volt, egyik jobb, másik szebb, aztán volt olyan is, aki rossz volt, és egyszer elment valaki oda, és hát együtt játszottak ott a gyereket, és megkérdezték, mi lesz ebből, mondták, ez jó matekos, valószínűleg ebből mérnök lesz. A másik, ez nagyon szépen szaval, és hát Mórikáni is tudja magát, ebből színésznő lesz. A harmadik, hát ez nem tudom mi lesz, és ott volt egy közöttük a legkisebb, aki irtatlan, rosszul volt, felmászott mindenhova, leesett, összetörte magát, ebből mi lesz? Hát ebből pap lesz. És a történet készségből tényleg pap lett belőle. Szatul a családtól hallottam, aki elmesélte. Testvéreim, ha bemerjük, vagy oda merjük tenni a gyermekeink életét, ahogy oda merte tenni Erzsébet és Zakariás az Isten elé, akkor az ő kegyelmében ott van az, hogy ő fogja hordozni a gyermeket. Amíg mai ige, szeretett testvéreim, azzal enged haza, hogy a földi örömünk mindig benne van az Isten örömében, ne felejtsétek el. Ezeknek a napoknak az örömei, a készülődés örömei is mindig benne vannak az Isten örömében. És aki ebben az örömben a gyermekét oda meri adni, nem csak a gyermekét, saját magát, családját, házasságát, mindennapi problémáit, oda meri adni az Istennek, azt tudja, hogy mire épít, a számíthat arra, ha Isten szól. Isten lesz, aki megoldja az ő gondjait. Isten lesz, aki elkészíti számára a boldog, beteljesedett jövendőt. Amen.